szeretett testvérek! Kegyelem nékünk és békességem a későbbi órán is Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el. Édes drága mindenható atyánk, mennek és földnek teremtője, mindenek ura és parancsolója, szerető Isten, az Úr Jézus Krisztus által hozzád szólunk. Hozzád szólunk, mert valóban te vagy az igazság, hiszen minden változik körülöttünk, és mi mégis tudunk dicséretet mondani, és hálát adni nekünk, hogy hálát adni neked, hogy elhoztad ezt a napot is, ezt az estét, ismét igéd köré gyűlhetünk, világosság köré. És te megnyugosztasz bennünket, békét adsz a mi szívünkbe, szeretetet egymás felé. Bizony, atyánk, jó nekünk ez. Jó, mert így boldog a mi szemünk, és boldog a mi füleink is egyaránt, mert veled együtt lehetünk. Így kérünk hát, hogy távoztasd a szívünkből minden sötétséget, lelkünknek minden vétkét tüntesd el, szent fiad vére által, a lélek erejében. Gyújtsál világosságot a mi értelmünkben, a mi elménkben, hogy engedhessünk akaratodnak, hogy megérthessük a te országodnak titkait, és így egyként cselekedhessük a te dolgaidat, hogy lássák az emberek, hogy a te gyermekeid vagyunk, fiat tanítványai. Küldhet lelkedet el, menj magas világosságából, borítson be bennünket egészen, erőt az erő helyett, igazi bölcsességgel a tudatlanságunk helyett, valódi szeretetet kicsinyességénk helyett, és legfőképpen pedig békességet úgy, ahogy egyedül te tudod adni. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvérek, a mai napra rendelt igét olvasom a kalausz szerint, a református bibliaolvasó kalausz szerint a mai napnak az igéje, Máté apostolnak szent evangéliumában található. Máté apostol szent evangéliumának 13. fejezetében, a 13. fejezet 10. verszakától egészen a 23. verszakig így szól hozzánk Istenek igéje. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle már, mint Jézustól. Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt. Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövérdezett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta is igaz, kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét és nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt, ami szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag, akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amíg nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, biztos hallottátok már és olvastátok már, nem egyszer és nem kétszer a magvető példázatát, ahogy Jézus megmagyarázza azt nekünk. Hallhattátok a különféle alkalmazásait prédikációkban. Én egy kicsikét inkább arról a részről szeretnék ma beszélni, emellett, illetve ezen túl a mai szakaszból, amiről nem nagyon szeretünk beszélni, illetve sokszor nem is értjük. Olyan nem szeretem igék, amikor azt látjuk, hogy az Úristen igenis megkülönböztet, azt látjuk, hogy Isten valahogy másképpen gondol a dolgokat, mint ahogy mi azt hinnénk. Főleg ez a rész, hogy miért beszél az Úr példázatokban a kintieknek. Ugye azt mondja, hogy mert nektek adatot, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatot meg. Ugye miről szól az ige, illetve miért kérdeztek erre rá? Mert ugye Jézus éppen a sokasságnak elmondta a magvető példázatát. Lehet, hogy már hallottátok azt a példázatot, ami egy kicsikét erre hajaz, illetve a problémának a gyökerére rá tud mutatni, nevezetesen amikor a halak, barátok, ismerősök összegyűltek, és meg akarták tudni, hogy hol van a nagy tenger. Ugye mondhatnánk úgy is, hogy hol van az óceán, de a régi magyarban ugye az óceán nagy tengernek hívták, és az olyan szép kifejezés, olyan nagy tengertől nagy tengerig, régen állítólag negyedik Bélának az esetében ez volt, hogy nagy tengertől nagy tengerig megint egy ilyen turáni birodalom létrejöhetett volna, de hát ugye nem így történt. De az emberek, amikor hallják azt, hogy nagy tenger, akkor valami olyasmire gondolhatnak, mondjuk a halak ott, hogy milyen a nagybetűs élet. Mondom máshogy, hogy hol van a mennyek országa? A mennyek országa az milyen? És összegyűlhetek ezek az emberek, és elmentek ez a sokaság, ugye egymást biztos hívogatták, gyertek, menjünk, halljuk, hallgassuk meg ezt a rabbit, hallgassuk meg ezt a mestert, mert máshogy tanít, mint a többiek, mint hogyha hatalommal tanítanak. És a történet az úgy szól a halaknál, hogy a halak is biztatják egymást, hogy menjünk el a nagy öreg halhoz, a bölcs halhoz, hogyha valaki, akkor ő biztos meg tudja mondani, hogy hol van a nagy tenger. És hát elhasztározták magukat, összegyűltek, és elmentek a bölcs halhoz, és a bölcs hal így rájuk nézett, látta, hogy szomjasok is, meg nem is, érdeklődnek is, meg nem is, és akkor azt mondta, hogy hát itt van a nagy tenger. A nagy tengerben éltek, a nagy tengerben mozogtuk, a nagy tengert lélegzitek be. És akkor erre pedig azt mondják a halak megdöbbenve, hogy hát ez csak víz. Ez csak víz. Magyarán mondva, nem boldog a szemük és nem boldog a fülük, amikor meghallják, hogy hol van a mennyek országa, hanem lecsökkentik a saját látásmódjukat, a saját maguknak a megbecsülése nincs azon a szinten, hogy méltóak lehessenek az Istennek az igéjére. Amikor arról beszél Jézus, hogy megadja nekünk, hogy ismerhessük a mennyek országának titkait, akkor a titokra úgy gondoljunk, hogy a titok az önmagától titok. Ez a titok, ez pont ugyanúgy titok, mint titok nem lehet elmondani az, hogy titok, hogy milyen a szerelem, vagy milyen egy almának az íze. És azért titok, mert igazából nem lehet szavakban átadni. Ezért beszél ugye Pál apostol az igehirdetésnek a bolondságáról, hogy próbálunk szavakban átadni valamit, ami tulajdonképpen szinte lehetetlen. De Jézus a maga egyszerűségében rámutat arra, hogy mi szükséges hozzá. Azt mondja, hogy mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Az értetlensége ezeknek a halaknak is ugye nyilvánvaló volt, mindössze, mint hogyha az elnevezés lenne különböző, pedig nem, hanem sokkal inkább a hozzáállás, a szívnek a nyitottsága, és amikor azt mondja Jézus, hogy akinek van, annak adatik és bővelkedik, akkor ez arra utal, hogy milyen hajlandóságunk van a mennyek országának a keresésére. Megvan-e bennünk, mekkora adag, így is mondhatnám. Milyen a mi szívünkben az az indulat, hogy mi hova szeretnénk jutni vele. És a szívünkben, hogyha van is valamilyen indulat, akkor az merre irányul. Mert lehet, hogy van bennünk egy kis indulat arra, hogy minden emberben van egy kevés, hogy Istenhez jusson, vagy őt megkérje, vagy hozzá folyamodjon. Legalább egy haláleset idején, ugye, akkor eszükbe jut, vagy ahogy szokta mondani a köznyelv, hogy zuhanó repülőgépen nincsen ateista. De igazából itt a rendszeresség, a kitartás, a folyamatos gyakorlat az, ami az ember képessé teszi az úton járásra. Az az ember, aki pedig nem figyel oda, és csak egy kevés indulattal rendelkezik Isten országának a keresésére, attól az idők folyamán ez elvétetik, és kikopik a szívéből ez az érzés, mivel a földre, a világra szegezi a szemét, és itt akar érvényesülni, egészséges akar lenni, sikeres akar lenni, nagy családdal akar lenni, avagy olyan karriert akar építeni, vagy hírnevet szeretne szerezni magának. Ez a nép, amiben élünk, ez a magyar. Ennek a népnek is ugyanúgy beteljesedett, amiről szólt Ézsaiás, halván halljatok, de ne értsetek, mert megkövérelett a népnek a szíve. Az ézsaiási textus a Ézsaiás 6. könyvéből lehet olvasni. Van egy ilyen, ennek folytatásaképpen van egy ilyen rész, hogy amikor megkérdezi Ézsaiás az urat, hogy meddig tart ez uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, és a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, de úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Ne menjünk messzire, ne nézzük az egész országot, csak nézzük meg a mi kis népünket Cegléden. Jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6-tan vagyunk, és még 3-an kötelességből. 11 néhány ezer református van itt. Délelőtt is gondolom lehettek egy olyan 150-en, legfeljebb 200-an. Hol a többi? Megkövérelt a népnek a szíve? Meg. Fülükkel nehezen hallanak? Így van. Szemüket behunják, hogy szemükkel le is lássanak? Igen, így van. És talán az egyik legrosszabb, legszívfacsaróbb ez, hogy amit a végén itt mond az Úr, ezt is Ézsiástól idézi, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Amikor a hallásról beszél az Úr, akkor azt tudni kell, hogy a hallás az mindig összekapcsolódik ahhoz, azzal, amit úgy mondunk, hogy értés. Az értés meg hozzákapcsolódik ahhoz, hogy észhez térés. Mondom máshogy, az Úrhoz való térés, amikor valaki úgy az álomból hirtelen felébred és rádöbben, hogy eddig álmodott. Olyan ez egy kicsikét, mint hogyha halott feltámadna. Ugyanis az Ószövetségben, amikor azt mondja az Úr, hogy halld meg Izrael, az Úr a te Istened, aki egy Úr, akkor ez úgy is, azt is jelenti, hogy halld meg, tehát ne csak úgy menjen át a fejeden, hanem értsd meg, fogd föl. Fogd föl úgy, hogy ha az Úr a te Istened és az egy Úr, akkor annak milyen következményei vannak. És Jézus ezt jól tudta, és amikor megkérdezik tőle, hogy mi a nagy parancsolat, mi az, ami fontos, ugye, akkor így kezdi a nagy parancsolat magyarázatát, illetve a nagy parancsolat így kezdi, ahogy az Ószövetségben is benne, hogy halld meg Izrael az Úr, a te Istened egy Úr, és csak utána mondja azt, hogy szeresd a te Urad Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Amikor pedig mi észrevesszük, hogy az úton járunk, és hozzánk jön Krisztus a lélek által napról napra, amikor tudunk örvendezni annak, éppen beszélgettük itt az előbb ugye dékányhelyettes úrra, hogy van itt egy kis közösségünk azért már, akkor tényleg boldogok lehetünk, hogyha egymást látjuk. Boldogok lehetünk, a fülünk is boldog lehet, és a szemeink is boldogak lehetnek. Ez mihez kapcsolódik? Ahhoz kapcsolódik, hogy a megváltás az nem csak a lélekre terjed ki, nem csak a szívre terjed ki, hanem kiterjed a feltámadásban az egész testre. És amikor, tudjuk jól, amikor valaki boldog, akkor sokkal gyorsabban gyógyul. A depressziósok sokkal nehezebben gyógyulnak. És ez azért van, mert amikor a boldogság az emberek a testében szétárad, amikor nem, kicsit olyan ez, mint amikor ebédelünk és érezzük, hogy teli van a gyomrunk és jól laktunk, de amikor a lélek árad szét a testben, és a saját erejét vissza, a saját tisztaságával átutatja az ember, akkor úgy érezhetjük, erről írnak a régiek, régi szerzetes atyák, hogy mintha az ember sugározna, mintha valóban tényleg a fülem boldog lenne, amikor hallom az igét. Valóban a szemem boldog, amikor látok egy ilyet. De hagyd mondjak egy másik párhuzamot. Amikor ránéztek a kisgyermekre, és látjátok, kedves aranyos szép. Boldog akkor a ti szemetek. Amikor halljátok, hogy gügyög, ugye? Akkor is boldog a ti fületek. És ez egy kicsikét azért ugye mégis több. Amikor az igéről beszélünk, akkor ez egy teljes minőségi különbség, ami felvisz bennünket az égbe. Egészen azt is mondhatnám, hogy ekkor leszáll hozzánk az Isten a lélek által. És megemlít itt egy érdekes dolgot Jézus, hogy azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották, akkor miről szól, miről beszél? Sok próféta és sok igaz szerette volna látni a Messiást. Szeretett volna találkozni vele. Szerette volna hallani az ő tanításait. És amikor megjött, akkor ezek a próféták és ezek az igazak már nem voltak ott, ugye? És erről beszél Jézus, hogy szerették volna, kívánták volna látni. Van egy apokrifnak nevezett ilyen, hát, hogy szentirat vagy nem szentirat, ez mindenki döntse el saját maga, hogy nyilván a szentírás a mi alapunk. De van egy nagyon érdekes mondat, amit az Úr Jézusnak a szájába adnak, és nagyon párhuzamos ezzel a mondattal, szinte ugyanúgy szól. Azt mondja, hogy kívánta volna látni ezeket a dolgokat, mondja Jézus, és hallani ezeket a tanításokat, de nem volt senki, aki elmondta volna, nem volt senki, aki megtette volna ezeket a cselekedeteket, és hogy ezért jöttem én a világra, hogy én ezeket megtegyem, és én ezeket a tanításokat kitárjam a világ előtt, ugye azok a titkokat, melyek még a világ teremtése előtt már el voltak készítve. És hogyha tovább gondolkoztok ezzel kapcsolatosan, hogy a hallás és a látás hogyan kapcsolódik össze, azt mondjuk, a hit az hallásból fakad. A látás pedig, amikor színről színre látunk, akkor már bizonyossá válik a hit. Nagyon sok ember először bizonyosságot akar, hogy ez tényleg így van. És nem értik meg, hogy a hitnek meg kell, hogy előzze a bizonyosságot, pont azért, mert az Isten azt szeretné, hogyha mi döntenénk, hogyha mi hallanánk meg, hogyha mi legyünk azok, akik megismerjük őt. De hogyha megkövelődik a szívünk, hogyha a fülünkkel nehezen hallunk, a szemünket pedig behunjuk, akkor nyilván érezhetjük ennek a feszültségét is, az, hogy azok az emberek, akik nem látnak és nem hallanak, és kénytelenek vagyunk kijelenteni, sokakról lesz, akkor hogy mekkora szívbeli különbség, mekkora lelki állapoz, illetve hozzáállásbeli különbség van közöttünk és közöttük. És hogy tényleg azt látjuk, hogy nem akarnak megtérni. Hogy tényleg napról napra ugyanazokat a kicsinyes üzelmeket csinálják. Tényleg napról napra háborúznak. Hogyha nem tudnak bennünket megosztani, akkor mindenféle propagandával próbálnak éket verni a népek közé. Most is éppen készítik a háborút Közel-Keleten, legalábbis minden jel erre utal. Minek megint? Hogy kipróbálják a fegyvereket? Ugye? És mi pedig lehetősége rendelkezünk, hogy most ilyenkor vasárnap este is foglalkozzunk az igével. Megismerjük az Isten országának titkait. És hogy meghalljuk őket, és megértsük őket. Amikor meglátunk valamit, akkor bennünk a megértés összekapcsolódik azzal a külső tárgyal, azzal a külső eseménnyel. Hogyha ez összekapcsolódik bennünk, akkor létrejön egy olyan híd, egy olyan megértés, egy olyan rálátás az embernek, amiben már nem lesz megingás, amiben már nem lesz semmi kétség, mondhatnám így. És hogyha hallani akarunk, érteni akarunk, akkor valahogy ezen a nyomvalon kéne haladnunk az Úr után. És itt, amikor elkezdi magyarázni a magvető példázatát, akkor nagyon érdekesen pont ennek megfelelően szól a tanítványoknak, hogy ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Mert lehet, hogy valaki hall valamit, de nem hallja meg. Amikor valaki hallja a mennyek országának igét, és nem érti, és itt van ez a feszültség, hogy lehet, hogy halljuk, de nem értjük. Eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akin az útfélre hullott a mag. Biztos hallottatok már sokféle magyarázatot erről, hogy is néz ki ez a ez a gonosz, ki ez? Ugye mondják még a sátánnak, ez az az ember, aki, ahogy Jakab apostol mondja, hogy megnézte magát a tükörben, de ahogy elment előtte, és a tükröt elfelejtett, hogy hogyan néz ki. Ezek azok az emberek, és ezek azok az események, amikor mi a múltban, az elmúlt héten, hónapban, évben, évtizedben, évtizedekben nem figyeltünk oda az igére. Hányszor volt ez, hogy hallottuk az Istennek a tanítását, és később kiesett a fejünkből egy helyzetnek a megoldás, hogy nekünk hogyan kellene, hogy viselkedjünk. Amikor mondjuk lázadozunk a velünk megtörténő események miatt, és okoljuk az embereket, okoljuk a körülményeket, és úgy gondoljuk, hogy mi áldozatok vagyunk, akkor ez ugyanez a helyzet, hogy meghallottuk ugyanaz igét, de nem értettük meg. A megértés az, amikor bennünk már kikristályosodik valami, amikor többi már nem tudják tőlünk elvenni. Ez ugyanolyan megértés, illetve hasonlatos ahhoz, amikor megértjük még egészen kis iskolás korunkban, hogy egy meg egy az kettő. És ez soha nem fog változni. És hogyha ezt a soha nem változó megértéseink egymásra épülnek, ez tulajdonképpen az, amit úgy hívunk az úton járás. És itt van az, amikor ellopja a szívünkből a gonosz az igét. Ugye itt égi madárnak mondja a példázatban az Úr. Ugye itt van, hogy jöttek a madarak és felkapkodták. És van egy másik példázat, ugyancsak ugye a mennyek országáról, ez pedig a mustármagnak a példázata. A mustármag példázat az, ami nagyon piciből, ugye amit egy madár fel tud kapni, egy mustármagból egy óriási nagy fa lesz, ugye a mustárfa az meg tud nőni 2-3 méter magasra egy ciklus alatt, és olyannyira meg tud nőni, hogy az égi madarak odajönnek és fészket raknak is. Esetleg, legalábbis régebben nekem ez gondot okozott. És ezért nektek is gondot okozhat, hogy mi az, hogy itt is madár és ott is madár is. Ez az égi madár ebben az utóbbi esetben nem a sátán, hanem ezek a kikristályosodott megértések. A békesség, a boldogság, a különféle lelki gyümölcsöknek a megjelenése és velünk maradása. Ugye fészket rak. Fészket rak a madár. Amikor a madár fészket rak, akkor fiókát is nevel. És amikor a fiókák fogják magukat és kirepülnek, akkor hogyha mi ilyen fává növekszik bennünk, az Isten, a mennyek országának ilyen fáivá leszünk itt a világon, akkor a mi megértéseink is azok így kirepülnek tőlünk, és másokhoz is el tudnak jutni. Tehát itt ezt különböztessük meg. Aztán ott van, akinél a sziklás talajra hullott, és hallja az igét, örömmel fogadja, nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig valós, ami nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Délelőtt eljöttünk Isten tiszteletre, én most csak egy példát mondok, ami velem régebben megtörtént, hallottam az igét, örventem neki, hazamentünk, és valamelyik gyerek eltűnt egy poharat. És felhúztam magamat rajta, mert csak vigyázni kellett volna, oda kellett volna figyelni. De hogyha belegondolunk, akkor ez ugyanaz, mint amikor köves talaj van, mert lehet, hogy én valamit megértettem akkor az igéből, de hogyha nem gyökerezett meg bennem, akkor én nem tudok arra az adott helyzetre megfelelő választ adni, keresztényi választ. Sokféle emberi választ tudunk adni. Tudunk adni olyan válaszokat, amik nem keresztényiek. Akár elkezdhetünk ordibálni is a gyerekkel, ugyebár itt nem hiszem, hogy ilyen lelkületű emberek ülnek, de ha nem gyökerezik meg bennünk az ige, akkor tudunk ilyeneket csinálni. És hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor bizonyos vagyok benne, hogy hozzánk is szól, és értjük azt, hogy hányszor voltunk mi ezzel így. Hányszor voltunk mi azzal úgy, hogy sokkal inkább a saját megértésünket, a saját emberi felfogásunkat akartuk ráhúzni egy helyzetre, és elfelejtettük, hogy az ige az miként szólt hozzánk, és hogy milyen helyzeteket és milyen megoldásokat kínál. Aztán, de itt van például az is, hogy nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt azonnal eltántorodik. Régebben mondtam konfirmandusoknak, amikor beszéltünk erről, illetve más dolgokról is, hogy itt lehet, hogy most jól érezzük magunkat, és lehet, hogy érdekel is titeket még valamennyire ez az egész. De hogyha például a haverokkal elmentek pizzázni, mondjuk egy péntek este, és neked eszedbe jut az, hogy azt mondja az ige, hogy áld meg az ételt, és azt, hogy imádkozzál. És te otthon tényleg szoktál is imádkozni, és megáld az ételt. De ott, amikor ott vagy a barátokkal, haverokkal, és nem lesz imádkozni azért, mert nehogy kinevessenek, vagy az olyan ciki, akkor pont ugyanez az esély, illetve ugyanez a helyzet. Aztán itt van, hogy akinél pedig tövesek közé hullott, hallja az igét, a világ gondjai és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Gondolom, ezt nem nagyon kell magyaráznom, hogy ez így itt mit jelent, vagy mit hordoz. A világ gondja, a mindennapi munka, az egzisztenciának a fenntartása, a különféle változások, a csapások, azok a nehézségek, amik bennünket el tudnak téríteni. Itt már régebben mondtam egyszer, hogy volt egy kántor tanító, aki hűségesen szolgálta az Istent 20-30 éven keresztül. És meghalt a lánya. Soha többé nem ment templomba. Tehát vajon benne meggyökerezett az ige? Ugyanis amikor mi belőle nézünk a világokkal, azt látjuk, hogy a te világodnak, testvér, én is része vagyok. Mert én számodra egy külső valaki vagyok. Beszélek hozzád, esetleg játszunk valamit, vagy együtt dolgozunk, vagy messziről lát, de hogyha változik a világ, és mondjuk én megszűnök, vagy te megszűnsz, és mi szeretett kapcsolatban voltunk egymással, és emiatt az Istent mondjuk te nehogy Isten káromlod, vagy megneheztelsz rá, akkor ez pont erről szól, hogy a világ gondja. Mert a világ gondja az is, hogy a családot eltartsuk. Az is a világ gondja. A világ gondja az is, értsétek jól, ilyen mondjuk is szűk értelemben, hogy ki tudjuk fizetni hónapról hónapra itt is például a rezsit, itt a nagy templomi közösségben. És van még egy csomó világ gondja. Igazából szinte minden, amit rá tudunk kívül mutatni, az a világ gondjához tartozik. A gazdaság csábítása, ami megfojtja az igét, az pedig, amikor anyagiassá válunk pont emiatt. Amikor inkább a világ gondjával törődünk, és az Istennek a dolgával pedig nem törődünk. És én igyekszek őszinte lenni, hogy ilyen nekem is volt, sőt, én nagyon sokáig ebben éltem. És nem foglalkoztam az Istennel, szerettem, hogyha van jó sok pénz a zsebemben, és megfojtotta bennem az igét, és aztán utána egy nagy kanyar után kerültem Istenhez közel, illetve jött és mentett meg ismét az Isten. És a végén itt szól az Úr a példázat magyarázataként, hogy akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, ugye a hallás az értés összekötődött, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Tehát amikor az igének az élő volta bennünk, ugye a magas kihajt és gyümölcsöt hoz, ez pont az a kapcsolat, amiről beszéltem az előbb, amikor már magunkban érezzük ezt a növekedést. Ez a növekedés, ez fájdalmas. Nagyon sokszor tudjuk jól, amikor felnőünk, fáj a csontunk. Amikor kinőnek a fogaink, akkor fájnak az ajkaink. És aki gyereket nevelt, vagy emlékszik még a kiskorában ezek a dolgokra, akkor tudhatja, milyen volt sihedelnek lenni, tudhatja, milyen volt, amikor hirtelen meggyújtak a csontjai, és fájdalmai voltak. És most is például ugye mind a három gyereknél ez van, most a legkisebb, valószínűleg nő a lába, mert felsírta héten már többször, és mutogatott a lábára, hogy fáj. Ez a növekedéssel együtt jár. De amikor a növekedést megtapasztaljuk magunkban, akkor ez a fájdalom ez tovább visz előre bennünket. Ez a fájdalom ez a gyúanyaga annak, hogy még tovább lépjünk, tovább menjünk. És amikor jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, ezek azok a fájdalmak, amikor át kell, hogy menjünk, hogy teljességgel újjá szülessünk, hogy Istenben szülessünk újjá. És utána pedig már termünk. És a termésünket már oszthatjuk szét. És terem az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Érdekes egy kicsit, mint hogyha ugye azt mondja az ige, hogy különböző módon termünk. Ezt mi talán meg is tudjuk érteni, de miért? Tehát az ige az nem ugyanaz. Jézus régebben, egy pár fejezettel ezelőtt, talán még a múlt héten, vagy két héten ezelőtt mondja, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Na ez az ember, aki terem szálvanyit. Ez az ember, aki az ige teljességét be tudja fogadni, nem veszel belőle. A parancsolatokat nem rontja meg egy kicsikét se. Ez aki teljesen szent életre tud lépni Istennel, akinek a szíve teljesen nyitott előtte. Aztán vannak azok, akik csak egy proféta szintjéig jutnak el. Aki befogad egy profétát azért, mert az proféta, profétának jár a jutalmat kap. Ezek, akik 60 annyit kapnak. Aztán van, hogy aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz embernek jár a jutalmat kap, ezek azok, akik a harmadik, akik 30 annyit kapnak. És hogy kössük ezzel a mai igével, hogyha belenézünk az igének a hátsó értelmébe és hátsó logikájába, akkor amit most olvastam az előbb, bizony mondom néktek, hogy sok proféta is igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottuk, nem hallották, akkor azt jelenti, hogy nekünk megvan az esély, hogy 100 annyira el tudjunk jutni. A 100 annyiban nem csak az van benne, hogy más emberek is meg fognak térni a mi munkálkodásunk folyamán, hanem sokkal inkább az van benne, hogy a mi lelki gyümölcseink, azok mennyire tudnak bennünk kifejlődni. Mennyire gyökeresedik meg Istennek az igéje bennünk, és milyen nagy fává tud bennünk terebélyesedni. Magyarán mondva mondjuk úgy, hogy emberi lelki állapotokon túli Isten gyermekeinek a lelki állapotai, ezek a léleknek a gyümölcsei, ezek a madarak, amik fészket raknak az Isten nek a fáján, hogyha elég nagyra növekedik az ország bennünk, ezek ugye a békesség, a szeretet, a boldogság, ugye a türelem, és ezek, amiket az apostol felsorol. Ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és amikor miközben növekszünk, ugye lehet, hogy fájdalmakon keresztül megyünk. És ez teljesen érthető, de ez azért van, mert gyakorolni kell az egészet. Ugyanis nekünk, ami lelkünk, az egy kis kert, mondjuk így. És ami kertünkben az állapotától függően, lehet, hogy jó föld van, de lehet, hogy vannak benne gazok, vannak benne tövisek. Lehet, hogy vannak benne sziklás részek. Lehet, hogy nincsen bevetve rendesen maggal. Vagy ha éppen oda hull egy pár, akkor jön a madár és felkapja. És egy kis kertet is gondozni kell. Kis kertet is locsolni kell, trágyázni kell, oda kell figyelni rá. Ugye, amit az Isten ad nekünk, még a paradicsomban itt mondta, nem azt mondta, hogy dolgozzatok rajta, hanem hogy gondoskodjatok róla. És ugyanígy, ami saját lelkünkről is nekünk kell, minden nap kell gondoskodni. És ez sokszor fájdalmas tud lenni, hiszen nagyon sokszor úgy van, és ezt beszéltük éppen múlt héten, hogy az imádsághoz is erőfeszítés kell. Hogy olyan rendszeressé tegyük az úton járást, ahogy azt kell, hogy tegyük. Tehát nem az van, amiről beszélt ugye a Halasi Ferenc, a kollégánk itt múlt héten a keresztelésen. Nem az van, hogy itt vagyunk csak tanítványok, nem az van, hogy én csak itt vagyok lelkész, hanem mi otthon is tanítványok vagyunk, a boltban is tanítványok vagyunk, és itt is. És mi a boltban is lelkészek vagyunk, és otthon is kénytelenek vagyunk lelkészek lenni, mert máskülönben nem megy. Hadd mondjak a boltban való úton járásra egy példát. Előttünk áll egy ember a sorban, fizetnénk. És sietnénk. Mennénk tovább, mert éppen valamit el kell intéznünk, vagy valakihez menni kell, vagy valamit be kell fizetni a postán, vagy föl kell adni egy levelet, vagy bármi. És ott álltunk az ember, velem történt egyébként ez az eset egy két héttel ezelőtt. Éppen jöttem ide. Vasárnap reggel Isten tiszteletre. Jól emlékszem, és siettem volna. És olyan kedélyesen elkezdett fecsegni egy asszonyság, elkezdi mondogatni, szinte az elkezd politizálni, és hát ahogy teltek a másodpercek, nekem úgy nőtt a fejem. Mondom, hát hölgyem nem vesz észre magamban, hát, hogy ott áll ön mögött egy hölgy, aztán jövök én, meg még mögöttem is kettő, össze is néztem a közvetlen előttem álló hölgyel, hogy hát így húzza az időt, és akkor észbe kaptam, hogy hát az Isten megint tesztel. Az Isten megint azt nézi, hogy nekem milyen a türelmem. És még mielőtt mondhatnám, kilopta volna a szívemből az igét és a türelmel való intést, a sátán vagy a gonosz, Isten megtartotta ezt. Ez csak egy eset, a milliárdból. De ez ugyanúgy otthon a mosogatástól elkezd a poszívosáson keresztül, mit teszünk meg, vagy mit nem teszünk meg. És ezek mind részeivé válhatnak. És ahogy bennünk ez kiteljesedik, úgy válik a környezetünk is szenté. Mert szemükkel nem látó és fülükkel nem halló emberek nem veszik észre azt, hogy az élet a szent, maga az egész teremtés Istennek kezében van, és onnan jön ki, és hozzátér vissza. Tehát nem csak víz, hanem a nagy tenger. A nagybetűs élet, és mondjuk máshogy a mennyekország. És ezt nekünk ezt megadatott a lehetőség, hogy már itt felismerjük. És hogyha ezt végig gondoljuk, és ezzel bezárodik a kör, hogy nekünk adatott meg a lehetőség, hogy Isten országának titkait megismerjük, akkor egyet tudunk érteni az Úrral, amikor ezt mondta tanítványunk, és ezt mondja most nekünk. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek, mert hall. Hát ez így legyen velünk napról napra, egyre inkább, míg nem az Úr reménységünk szerint a teljes dicsőségbe felvesz bennünket. Amen. Tartsunk egy perc csendességét, és utána pedig a mi atyánk szavaival adjunk hálát Istennek. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts fel minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Istennek, ami atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak, ami Urunknak kegyelme, és a lélek megvilágosító és egy nyelvre vezető közössége, legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk, közel és távol, most és mindörökké. Amen.